Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, hát igen, tegnapi nap folyamán már, hogy eláruljak egy kulisszatitkot. Itt mellett hallgattuk az előadásokat, és az egyik szünetben már zrikált ezzel ő engem, hogy megint fogunk sok novumot hallani. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy van, amikor már én is szeretnék másféle felkéréseket kapni, és néha sikerül is szerencsére, tehát azért ennyire nem egysíkú a kép, mint ahogy ő ismertette. De ez olyan, egy tanárom említette, hogy ahogy a Rolling Stones-nak minden koncerten el kell játszani a Satisfaction, bármennyire is unják. Én is most erre kaptam itt önök között felkérést, hogy erről tartsak egy előadást. Úgyhogy hát tulajdonképpen, de tényleg egy kicsit más szemszögből megközelítve szeretném a témát önök előtt ismertetni. Nem lesz ez sem teljesen novum mindenkinek, de hát azért nem mindenki kolléga itt, ahogy nézem az itt ülők között, illetve pápán beszéltem már részben erről a témáról, meg hát reméljük, hogy a videótórium előtt ülő nagy tömegek, izguló tömegek is várják ezt az előadást, és izgulva tényleg valami olyan újdonságokra tudunk rámutatni, ami még legalább valakinek új tanulságokkal szolgál. Amit még ezzel kapcsolatban el kell mondani, majd a végén fogom említeni, hogy milyen kutatási témákat kutattunk idáig az anyaggal, a hagyatékkal kapcsolatban, és mik vannak még hátra. Ez szintén egy kis kulisszatitok, hogy tegnap Gergővel kapcsolatban szintén egy ilyen pikét megjegyzést tett az elnök úr, hogy elég hosszú még az a herendi anyag iratfolyóméterét tekintve, tehát még nagyon sok könyv kijöhet belőle, ez körülbelül egy tizede annak mennyiségileg, de majd lehet látni, hogy még itt is nagyon sok feldolgozatlan téma van. Ugye tegnap Horváth J. András kategorizálta bizonyos szempontból a hagyatékokat, a személyi hagyatékokat. Én egy kicsit más szempontból nyúltam ezekhez hozzá, de mindenképpen érdemes előre bocsátani itt a mi levéltárunkban található irathagyatékoknak a csoportjai miatt is, és egyáltalán a kratofil anyagot egy kicsit el tudjuk helyezni ezek között, hogy mégis milyenek létezhetnek. Ugye egyrészt ezt András tegnap elég részletesen kifejtette, nagyon fontos, hogy azt hiszem 6 kategóriát alakított ki, hogy a személyeknek mely életviszonyaira vonatkozó adatokat tartalmazhatnak ezek a hagyatékok. Ebből következik tulajdonképpen a következő pont, amit felírtam ide, hogy akár egyáltalán személyfontnak tekinthetőek ezek az irathagyatékok, majd itt a kratofi hagyatékkal kapcsolatban a saját véleményemet ismertetni és fogom ezzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok olyan irathagyaték van, ahogy András is említette tegnap, illetve azt hiszem, hogy erre példákat is láttunk más előadásokban, amik tulajdonképpen egy-egy embernek a funkcióján, életében betöltött hivatásán keresztül nem is annyira személyről szólnak, mint azokról az intézményekről, vagy egyéb más szerepekről, amiket tehát azokról az intézményekről, aminek az élén ők dolgoztak, tevékenykedtek, vagy a más olyan szerepekről, amiket elláttak életükben. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy teljes mértékben személyi fontok ezek, attól eltekintve, hogy egy-egy személytől kerültek be. Ugye milyen mértékben feldolgozott a hagyatékozónak az élet, a tevékenysége, ez a belső levéltári munkával kapcsolatban borzasztó fontos. Nyilvánvalóan teljesen más egy olyan hagyatékkal dolgozni, ami egy közismert személyiségtől került be hozzánk, akiről ne adj Isten már biográfia áll rendelkezésünkre, vagy nagyon sok tanulmány, egyéb más előmunka, mint egy olyan személynek a hagyatékát kezelni, gondozni, aki gyakorlatilag szinte ismeretlen volt addig, amíg a hagyatékát fel nem dolgozták a levéltárosok. Illetve hát szintén nagyon fontos, ugye erre is András tegnap hozott példákat, hogy az irathagyatékhoz egyáltalán valamilyen közéleti jelentősége rendelkezette, és hogyha igen, akkor ez már inkább csak a kutatók szempontjából lényeges, hogy ez a közéleti jelentőség ez helyi, regionális vagy országos szintű közéleti jelentőség volt-e. Itt a kratofi hagyatékkal kapcsolatban nyilvánvalóan a legutolsóról van szó, legutóbbiról. És hát itt ezt a képet csak azért adtam, hogy a Turgutz Dávidnak nemrég megjelent a Horthy kultuszról szóló könyve, és ott Horthyt államfőkkel, egyéb más olyan személyiségekkel állította párhuzamba kultusza szempontjából, akik ott a korban Európában fellehetők voltak, és hát bizonyította, hogy nem egy unikális dolog volt ez, de nem csak így lehet ezt párhuzamba állítani, ezt a Horthy kultuszt, hanem itt Kratofi személyén keresztül látjuk, hogy micsoda póz van, ugye a bohém festő és ott áll műve mellett. Milyen pózban ábrázoltak, akkor aránylag azt lehet mondani, hogy a közélet mások harmadban alába álló szereplőket is, tehát egyáltalán nem volt ez egy teljes mértékben csak a kormányzó személyéhez fűződő jelenség a korban. És hát azért is érdekes, és minden képet, amit bemutatok itt az előadásom során, azoknak gyakorlatilag valamilyen egyéb jelentősége van, tehát nem pont mindig a szöveghez kívánok kapcsolódni. Ugye itt a következő, amikor ilyen western pózba látjuk az első világháborús katonatiszteket, azt hiszem talán a galiciai fronton, ez szintén egy nagyon jó kor jellemző, és egyáltalán mutatja az anyagnak is a lehetőségeit, hogy miféle dokumentumok találhatóak benne. A hagyatékok tárolása vagy őrzése kapcsán azt lehet mondani, hogy a levéltárunk, a megyei levéltárak között kiemelkedő jelentőséggel bír mennyiségileg mindenképpen. Körülbelül jelen pillanatban 100 személyes irathagyatékot őrzünk, tehát 100 ilyen fondunk van, kicsit már több. Ez jóval az országos átlag felett, én pár évvel ezelőtt vizsgáltam ezt meg, akkori adataim vannak, de azt lehet mondani, hogy körülbelül ennek a fele az átlagos, de esetleg egy kicsit ennél több. Semmiképpen sem éri el szinte egyetlen egy más megyei levéltárban sem a személyes fondoknak a száma a százat. Ezeknek a nagy többsége közös jellemzői alapján azt lehet tudni, hogy általában még tulajdonképpen feltáratlanok. Nyilvánvalóan valamilyen jegyzékkel bekerültek, ezek valamiféle egyéb dokumentumok, feljegyzések készültek róluk, amikre a levéltárba kerültek, azonban olyan szinten, mint egy iktatott iratanyag, egy közigazgatási szervtől bekerült iratanyag, ami azért teljes mértékben mutatókkal, egyéb segédletekkel már a kinti keletkezésükkor el volt látva, olyan szinten semmiképpen sem feltártak ezek. Sőt, azt lehet látni, hogy itt a kratofil anyaggal kapcsolatban is kiderült a munka során, hogy ahogy dolgoztunk fel, akkor döbbentünk rá egy csomó információra. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy ki volt az az illető, mit csinált az életében, hogy ezen kívül magánlevelezésében esetleg kivel tartotta a kapcsolatot, vagy más olyan egyéb pozíciói voltak-e a fő foglalkozáson kívül, azt a legtöbb esetben nem is nagyon tudjuk, tehát ezeket egyesével fel kéne tárni. Ezek általában hiányosak, töredékesek, ugye iratmentés kapcsán, vagy valami késő jelenlét kapcsán kerültek be, főleg a korán bekerült fondokra igaz ez, és ebből is adódik, talán, hogy ezzel összefügg, hogy jellemzően nem nagy terjedelmű, 1-2 cm-es fondok. Az 1 méteres terjedelmet azt nem egészen 10 font éri el ezek között, tehát ez mindenképpen mutatja, hogy azért nem nagy irategyüttesek. Ez a Kratopfi fond ebből kiemelkedő a maga 3 méteres terjedelmével, tehát ez is mutatja, hogy nem csak tartalmát tekintve, de mennyiségileg is az egyik legjelentősebb személyi irathagyatékunk. Kutatottságuk sem kiemelkedő. Ez tulajdonképpen az eddigiekkel összefügg, tehát addig, amíg nem is nagyon tudjuk, hogy egy-egy irathagyatékban mi van, addig nyilvánvalóan nem is annyira érdekli a kutatókat, és ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy hát ahogy említettem, a közéleti személyiségek és tehát a közéleti jelentőségeknek az eltérő volt a kapcsán nyilvánvalóan egy, bár fontos, így a tegnapi villamosjegyek, meg mindenféle egyéb ilyen, akár egy átlag levéltáros számára, vagy kutató számára marginális dokumentum, tehát forrásérték szempontjából marginálisnak tekintető dokumentumokról is szó volt, és bebizonyosodott nagyon sok esetben, hogy ilyenről azért soha nem beszéltünk, bármilyen szempontból fontos lehet, de nyilvánvalóan azért megvan az adott személynek az élettörténete, hogyha az minél jelentősebb közéleti pozíciót, szerepet vitt, annál jelentősebb lesz az utókor szempontjából és az érdeklődés iránta. Tehát mivel ezek általában nem ilyenek, nem is lehet erről beszélni, hogy ilyen borzasztó erősen kutatottak lennének. Maga a Kratofil font tulajdonképpen minden olyan dologgal kapcsolatban hoz példát, amiről eddig beszéltem, illetve el is kell ezek között a kérdések között helyeznünk. Egy elég vegyes tartalmú font, és azt kell róla tudni, hogy ahogy az előbb említettem, hogy általában, tehát nem általában, de elég sok olyan személyi hagyaték van, ami tulajdonképpen szoros értelemben nem is annak tekinthető. Ennek a jó része is olyan, hogy nem Kratofil személyhez kötődik konkrétan a ránk maradt iratoknak a döntő többsége, és ami személyhez kötődik, azok sem igazán magánjellegűek, tehát még a személyes iratok is általában a hivatalos levelezése, valamilyen pozíciójából eredő levelezése, vagy pozíciója miatt megőrzött iratoknak az együttese. Ja, a közgyűjteménybe kerülése egy rendkívül érdekes dolog, és ugye tegnap aztán talán a legtöbb vitát kiváltó hozzászólás sorozat is egy ilyen bekerüléssel, megőrzéssel kapcsolatban esett meg, tehát ezért is érdekes erről is beszélni. Egy nagy szerencsé, ugye mindig meg szokták azt kérdezni, hogy hogy van az, hogy egy székely, főleg a székelyhalosztály élén betöltött pozíciója, vagy élén betöltött szerepe miatt ismert személyiségnek aki egyébként budapesti volt, tehát két világháború között már életvitelszerűen ott él, hogy lehet, hogy a Veszprém megyei levéltárba került be az irathagyatéka. Hát ez egy semmi más tényleg, mint egy hatalmas nagy szerencsének köszönhető. Ez volt a Balaton Szepezdi, akkor még Zala megyei, aztán a második világháború után Veszprém megyéhez tartozó Balaton Szepezden található Kratokvill villa, amit először nyaralónak építettek, aztán egyre többet ott tartózkodtak. És a második világháború után, pontosan miért ezt nem tudjuk, ellentmondó adatok vannak, a budapesti lakásukban már nem is tudtak tartózkodni Kratokvillék, 46-ban maga a tábornok el is hunyt. Az özvegye viszont még nagyon sokáig ebben a házban élt, egészen addig, amíg a 60-as években ezt államosították, és ő azt gondolta, hogy a férjének az irathagyatéka, ami mostani időpontból visszagondolva meglehetősen érdekes azért tartalmát tekintve, de ő minden esetre azt gondolta, hogy valamiféle alkutárgyaként fel tudja ezt ajánlani egyrészt az akkor belügyi irányítás alá tartozó megyei levéltárnak, illetve a hadtörténeti levéltárnak, ami meg nyilvánvalóan a Honvédelmi Minisztérium égisz alatt működött akkor is, és ha felajánlja a férjének az irathagyatékát, illetve tárgyi hagyatékát, akkor talán segítenek neki abban, hogy ez az államosítás elkerülhető legyen. Hát ugye van a win-win helyzet, meg a loss-loss helyzet, ez egy win-loss volt, mert bekerültek az iratok, a házat meg államosították, de Kratokvill még egy pár évtizeden keresztül ott tudott élni, ami nekünk azért jó egyébként, mert mai napig az a házaspár él ebben a villában, Balaton-Szepezden, akik akkor kerültek, akkor vásárolták meg az államosított részt, amit egyből az állam aztán tovább is értékesített, így azért legalább az özvegy személyére nézve, vagy a saját további életére nézve valamiféle adattal szolgáltunk, nem nagyon szerette ezt az akkor fiatal párt, de azért egy idő után kialakult valamiféle modus vivendi, és tényleg elég sok információval tudnak szolgálni. De így került maga a hagyaték ide hozzánk. Ugye tulajdonképpen, amiről egész idáig is beszéltem, itt a Alcsúti Habsburg család körében egy ebéden vagy vacsorán található a tábornok, majd erről is fogok beszélni, hogy hogy került oda. Tehát amiről beszéltem, az előre vetítette ezt az összes komoly gondunkat, ami hagyatéknak a kezelésével kapcsolatos volt. Maga Kratokvill Károlynak a személye az teljes mértékben fehér folt volt akkor, amikor itt a levéltárban elkezdtünk foglalkozni az irataival. Azt hozzá kell tennem, hogy én magam egy olyan most már lassan 15 éve foglalkozom, hát annyi nem 12 éve foglalkozom a Kratokvill hagyatékkal. Korábban a korábbi igazgatónk Madarász Lajos elkezdte már ezt rendezni, és neki volt egy ilyen távlati célja, hogy majd elmélyed ebben az iratanyagban. Ugye, hogy a török szultánoknak is van a hódító, meg az országépítő, meg az ilyesmi, a levéltár igazgatók között is van az építő, meg a kutató tudományos pályát vívő fajtája ezeknek az igazgatóknak, ő azért inkább az építő volt, és a sok építkezés között nem nagyon maradt arra ideje, hogy aztán végez és figyel a tervét, így rám maradt az én szerencsémre. De még amikor én átvettem ennek a hagyatéknak a kezelését, akkor is igaz volt, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudtunk semmit a tartalomról, a benne található információkról. Úgyhogy ilyen Münchhausen báróként, ahogy ő a saját hajánál fogva emelte ki magát a mocsárból, nekünk is úgy kellett, mint ahogy az egyszeri orosz tanárok, amikor mindig egy leckébe jártak előrébb az angol oktatásban, mint épp a diákjaik, mi is így rendeztük ezt, így kezeltük az iratokat, hogy ahogy ismertük meg folyamatosan az információkat, úgy kellett egyre és egyre átírni a rendezési tervet, meg egyáltalában új elképzeléseket kialakítani, amikor egyáltalán rádöbbentünk azt, hogy milyen összefüggések vannak az iratanyagban. Ugye itt levéltárési szempontból mindig felmerül a pertinencia vagy a proveniencia-nak az elve, ugye alapelv most már az, hogy proveniencia alapján kezeljük az iratokat. Ilyen személyi hagyatéknál ez meglehetősen nehéz, főleg itt a Kratokvill anyagnál. Egész egyszerűen nagyon sok iratról nem lehet eldönteni, hogy ezt most valaki írta neki, mint félhivatalos iratot, vagy konkrétan annál az adott szervnél keretkezett, aminek ő valamilyen tisztségviselője, vezetője volt, tehát innentől kezdve csak a tárgyilag való csoportosítás jöhetett szóba. Ami még probléma, nagyon sok a másolat ezek között az iratok között, egész máshol voltak megtalálhatóak, tehát itt Márai hagyatékkal kapcsolatban elhangzott tegnap, hogy tulajdonképpen az egy rendezett irathagyatékot úgy került a levéltárba, mert ez nem, tehát 22 dobozzal odébb is, ugyanannak az iratnak a 38. duploma megtalálható. És maguk az iratok típusonként is teljesen különböznek minőségi, mennyiségi szempontból, így a rendezésük is gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy egy homogén szempontrendszer szerint működött. Ugye ami még probléma egy ilyen idegfagyatékkal kapcsolatban, minél ismertebb az adott személyiség, annál jellemzőbb, hogy egyrészt örömök is adódnak, ugye itt a források azért egy protokfil fagyatékkal kapcsolatos rendezvényre publikációs lehetőségek sokkal szélesebbek, mint egy helyi idézőjelben marginális személyiségnek az idegfagyatékával kapcsolatban, viszont legalább ugyanannyi örömöt is hoz ez. Ugye egy nagyon érdekes levéltári történet ezzel kapcsolatban, soha nem lett volna ilyen kutatónk, aki minket a Securitate ügynökének állított volna be, azért mert nem talált valamit meg egy irathagyatékban, mert itt a Kratokvi hagyatékkal kapcsolatban volt, mert ő eljött cégünkben erről. Volt egy elképzelés, hogy milyen adatokat lehet ebben megtalálni, és azt nem talált, és azt természetesen még ettük meg, vagy égettük el, vagy nem tudom, mit csináltunk vele pontosan. Illetve a másik nagyon érdekes, hogy rendkívül sok ilyen fannya van mai szóval élve ezeknek a személyiségeknek, akik aztán részt szeretnének venni minél jobban az adott munkában, az iratoknak a rendezésében. Ugye Rajnert Pali muzeológus találtunk is itt van a körünkben, ezért őnek ismerős lesz ez a tevékenység, amiről most beszélni fogok. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy idős bácsi, akinek az édesapja szolgált Kratokvil alatt a nagyváradi 4. gyalogezredben, elhatározta, hogy rendbe teszi az iratokat. Nem akarok, pláne azért, mert Pali is itt van, nagyon mély kulisszatitkokat ezzel kapcsolatban elárulni, de én amit láttam, amikor eredetileg dolgoztak ezen, azt láttam, hogy azért Palinak nagyon-nagyon sokszor kellett még egyáltalán a rangjelzéseket, egyenruhákat tekintve is pontosítani a bácsinak az álláspontját, de ő tulajdonképpen valóban nagyon sokakat felismert a képeken, akiket meg nem, azokkal kapcsolatban meg nem volt szégyenlős, írt egy listát, amíg hasonló dolgok találhatnak, ismeretlen hölgy rohátan a Kratokvil családból, tehát ez egy jegyzékből származik, mint definíció. Akik értenek hozzá és felismerik a hölgyet, állítólag az Augusta főhercegnő, aki nem a Kratokvil családban, hanem a Habsburg családban volt honos. Ugye a következő egy némiképpen diszkriminatív fotó, két ismeretlen férfi erdős tájon. Ez azért nem teljesen pontos, mert van kutya is egyébként. Az erdős tájon meg valószínűleg valamelyik kastélynek a parkja. Illetve a személyes kedvencem, ez ugye a bácsinak a szépírói vénáját is elárulja ez a fajta definíció, hogy Kratokvil Károly vezérőrnagy román fogságából útban Budapest felé Izai Boriskával, akivel 1920. január 3-án Brassóban kötött házasságot. Tehát még egyszer mondom, ez egy jegyzékben megtalálható valamiféle leírás. Nem tudom hátulról mennyire látszik, az a lényeg ugye, hogy már ott megmutik ez a fajta teória, hogy Izai Boriskával utazna, egyedül ül az autóban. Valóban hölgyek vannak itt hátrébb, akik a nyitott autón keresztül a fejük látszik, de az egyik hölgy sem foglal az autóban helyet. Tehát ennyi volt ennek a története. Ezzel kapcsolatban csak az a probléma, hogy nyilvánvalóan nem akarunk senkit megsérteni, pláne aki már így fél hivatalos státuszban gondolja magát, azért már nagyon szereti az adott történelmi személyiséget. És mai napig ott vannak ezek a borítékok, és vannak, akik azt gondolják, hogy ezeket mi írogattuk rá, meg a jegyzéket mi írtuk hozzá, mindig szabadkoznunk kell, illetve a bácsinek akkor nagyon idős volt, mikor 10 évvel ezelőtt ezt a tevékenységet végezte, és a napokban megint itt járt nálunk, és zokon is vett, hogy bizonyos képeket kivettünk a borítékból, mert aztán az tényleg olyan volt, hogy semmiféle köze nem volt az adott adattartalomhoz. Tehát ezek az ilyen buktatók, nehézségekkel járó dolgok ezekkel a hagyatékokkal kapcsolatban. Maga az irathagyaték, amire megrendeztük, addig gyakorlatilag kiderült, hogy ahogy már többször említettem, szinte Kratokvil személyhez a legkevesebb köze van. Ezzel kapcsolatban azt tudni kell, hogy mármint a magánemberhez, a magánszemélyhez, nagy valószínűséggel az ő felesége a szemérmességből kiszedegette a Balatonszepezden található hagyatékból azokat a részeket, amik bármiféle magán életre engedtek volna következtetni. Ő vele, mint feleségek kapcsolatban egyetlen egy levél például nem található benne, nem szerelmes sima levél sem, semmiféle személyes hagyaték rész nincs, mind az ő különböző dolgaival kapcsolatos, tehát életében betöltött pozícióival. Ugye körülbelül így lehet elkülöníteni, hogy személyes iratok, katonai pályafutásával kapcsolatos iratok és társadalmi tisztségeivel kapcsolatos iratok, de lehet látni, hogy a személyes iratok közül is például az egyik legfontosabb az a Habsburg családdal folytatott levelezés, ott 5 éven keresztül volt házi tanító az alacsúti Habsburgoknál, elég sok irat fennmaradt ezzel kapcsolatban. Mária Terézia rend, ami egy osztrák-magyar rend volt, de az első világháború után főként Magyarországon működött tovább, és ennek ő valamiféle ilyen kvázi vezetőségében is részt vett, amit szintén ugye nem személyes irat. A Székelyhalmi osztállyal kapcsolatos iratok hatalmas részét teszik ki ennek a hagyatéknak, debreceni Vegyesdanvárral kapcsolatos iratok, de például a nagyváradi 4. gyalogezredre vonatkozó harctéri iratok sokkal nagyobb mennyiséget képez, mint a hadtörténeti levéltárban található fontjának az alakulatnak, ami a hivatalos őrzőhelye. És a társadalmi tisztségeivel kapcsolatban is a szerse lehet sorolni. A Székelyhedosztály Egyesület, ami a Székelyhedosztálynak az emlékét ápolta, egy nagyon fontos civil egyesület volt a két világháború között, és ennek például csak két dobozni olyan része van, a zsidó kivételezési iratok, amik a második világháború második felében próbáltak igazolásokat adni zsidóknak, hogy a Székelyhedosztályban szolgáltak, és ezáltal különböző rendelkezések alól ők tudjanak mentesülni. Ami azt mondják ezzel foglalkozó kutatók, hogy szintén rendkívül nagy jelentősége bír, és ez tényleg az egész anyagban egy kis morzsa gyakorlatilag, de Mozart egyletnek volt vezetőségi tagja, Iparművészek Országos Egyesületének, és számtalan más egyletnek, aminek mind-mind van számottevő irata itt nálunk a Kratofi hagyatékban. És hát ilyen fontos dokumentumok is akadnak, mint ez a kézzel írt levél. Márton Áron püspökről nagyon kevesen tudják, hogy ő pályáját katonaként kezdte az első világháborúban a császári és király 82. székelyudvarhelyi gyalogezredben szolgált, és az meg még kevésbé volt ismert, hogy utána székely hadosztályban is, annak a harcaiban is részt vett, mondom még egyszer, nem mint lelkész, hanem mint katona. És annak jelen pillanatban ez az egy dokumentum áll rendelkezésünk, ami ezt bizonyítja. Ez egy második világháború alatt Budapesten a vadászkürtszállóban kelt levél, amiben leírja, hogy közösen együtt töltött székelyosztálybeli időszakunk emlékére köszönti Kratofit Márton Áron. Ugye itt akartam, említettem az elején, ezzel fogom elnökülöt elborzasztani, hogy gyakorlatilag ez a hosszú munkánk hol tart, és lehet látni, hogy még bizony körülbelül a felénél sem. Azt lehet mondani, hogy a Székelyhedosztállyal kapcsolatban ugye kiállításunk készült, monográfiát közöltünk, előadásodott cikkeket közöltünk, azt már nagyjából kiveséztük, amit ebben az irat hagyatékban azzal kapcsolatban meg lehetett tudni. Kratofi személyével kapcsolatban szintúgy igaz ez. A Székelyhedosztály Egyesületre már olyannyira nem is, itt ennek az is az oka, hogy önmagában a második, a két világháború közötti civil egyesületekkel kapcsolatban nem olyan bőséges a rendelkezésünk álló irodalom, és épp ezért alapkutatásokat is el kellene végezni. Ami viszont sokkal fontosabb, hogy teljes mértékben feltáratlan még gyakorlatilag az itt nálunk található 4. gyalogezred iratanyag, ami mondom, hogy sokkal több, mint ami a hadtörténeti levéltárban van. Egyes közéleti tevékenységekkel, egyáltalán egyéb egyesületekkel, mint a Székelyhedosztály Egyesülettel kapcsolatos iratok is meglehetősen feltáratlanok. A Habsburg családnál töltött házi tanítóskodás, ami ez ugye József főhercegről van szó, az első világháborús veteránról, és az ő két fia ugye itt látható tanítja őket vívni, rendkívül sok ilyen beállított fotó van, amikor súlyzóztatja őket, matematikára oktatja, tehát ő egy ilyen oktatási vezetője volt a két fiúnak. A két fiúnak ennek az életszakasza az gyakorlatilag fehér volt, de önmagában a magánélete, ennek a családnak korabeli magánélete sem feldolgozott, arról se lehet beszélni. És még egyéb más ilyen dolgok is vannak, ami még ránk fáradt, úgyhogy hát végezetül is csak ennyit tudok ígérni Balázsnak, hogy remélhetőleg hallunk még konferencián előadást a Kratofi hagyatékkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Úgy legyen, szerintem mindannyian örömmel várjuk a következő előadást Szabolcs részéről. Az kiderül szerintem mindenki számára, aki nem is ismeri esetleg annyira a Veszprém megyei levéltár munkáját, hogy itt nagyon komoly irathagyatékokkal, személyfontokkal kapcsolatos munka folyik. Ugye elhangzott, hogy több mint 100 hagyaték található a levéltárban. Minden esetre a mennyiség meg a feldolgozottság tekintetében példamutató megyei levéltárak tekintetében, de attól függetlenül az a többi megyei levéltár is gyűjti ezeket a személyfontokat, hanem is ennyire lelkesen. Rendezés feldolgozza őket, Fejér megyei levéltárban is található nagyon sok ilyen, mondjuk Kollósi Kütü László altában nagy úr iratanyagát lehet esetleg megemlíteni, egy kicsit csatlakozunk a korszakhoz, illetve a katonai vonalhoz, illetve a többi levéltárban is található nagyon sok ilyen személyfont, illetve majd az országos levéltárban, a következő előadásban ez is ki fog derülni. Azonban tegnapi gyakorlathoz hasonlóan most a kérdések 5 perce következik, tehát aki az elhangzottakhoz kapcsolódóan bármiféle kérdést szeretne föltenni, annak most van rá lehetősége, vagy esetleg egy következő előadás során, hogyha most nem akar megnyilvánulni, illetve a szünetben biztosan az előadók rendelkezésre állnak. Most kötelességem megkérdezni, hogy szeretne valaki kérdezni? Igen.
És azt kérjük, hogy a mikrofon.
Köszönöm szépen, így már nagyobb a felelősség a kérdésemet illetve. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Márton Áron féle dokumentumot elkérték-e önöktől, mert azt tudom, hogy van egy Márton Áron kérték el Székelyföldön, és hogyha nem kérték el, és hogyha fölhívom ettől a figyelmet, akkor lehetséges-e, hogy másolatban valahogy a kiállításban szeretnél jelezetet menni?
Igen, hát ahogy itt elnök úr említette, hogy azért borzasztó sokszor megnyilvánultunk már ezzel az anyaggal kapcsolatban, ennek a hátulütője, hogy sokan unják. Az előnye viszont, hogy sokan értesülnek róla, és így ők is megkerestek minket, tehát tudják, hogy tehát közismert ez a hagyaték, hogy itt van nálunk, most már azt lehet mondani, a teljes Kárpát-medencében is digitálisan elküldtük nekik, ha jól tudom, akkor ki is van állítva.
Jó, nem láttam az emlékházat, vagy most fogom, úgyhogy ezért kérdeztem, de köszönöm.
Esetleg más? Nem állunk el nagy titkot, mi nagyon jól ismerjük egymást Nagy Szabolcs, hogy nézzék el, hogy zikáljuk egymást ezzel kapcsolatban, ezt be fogjuk fejezni szerintem. Én biztos.